A mai aréna vendégem Manherz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium szakállamtitkár. Ugye főleg a felvételikről, a felvételi rendszer változásáról beszéltünk az elmúlt fél órában. Hol tart ma Magyarországon a felsőoktatás reformja?
Ez egy komplex folyamat, ha úgy nézzük. Ugye, ha reformnak nevezzük, akkor már a bolonyai folyamatot is annak nevezhetnénk, hiszen az végül is egy európai folyamat, úgy is hívtuk eleinte, hogy csatlakozás az európai felsőoktatási térséghez, akkor még nem is bolonyának hívtuk, hiszen az volt a cél, hogy annak ellenére, hogy az Európai Unió nem szól bele a tagállamok oktatási rendszereibe, tehát nem határoz meg normatívákat, nem mondja meg, mint bizonyos gazdasági területeken esetleg, hogy hogyan, mit, hogyan kell csinálni. Az oktatás az minden országnak szuverén maga joga, de hiszen a mobilitás miatt az uniós tagországok között, de hát még azokon túl is természetesen, valamilyen módon a kommunikációt, a közlekedést meg kellene könnyíteni. Tehát ez az úgynevezett felzárkózás az európai felsőoktatási térséghez, ez igazán a reformnak a lényege, amelyik a bolonyai...
Gyakorlatilag magyarul azt jelenti, hogy egy általános követelményrendszerre van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió országában a különböző diplomákat el tudják fogadni.
Így van, bevezetésre kerültek ugye a diploma mellékletek, mindenki, aki most végez, meg már tavaly is végzett, még a régi rendszerben is természetesen, az 5 éves képzésben vagy 4 éves képzésben, annak ugye diploma mellékletet kell kiállítani angol és magyar nyelven, amelyel bárhol, ahol el akar helyezkedni, vagy mondjuk úgy, hogy a tanulmányait folytatni akarja, akkor azt megnézik. Ugye ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag, ami eddig a leckekönyv volt, az is megmaradt persze, majd az nyilván az digitális lesz majd, de bekerül a diplomába, hogy kinél mit, milyen tárgyak. És nyilvánvalóan az az intézmény, amelyik ekvivalenciákat állapít meg, az azt fogja mondani, hogy ezt elfogadom, ezt nem fogadom el, ezt a kreditet elismerem, ezt a kreditet nem ismerem el. Tehát ez volt az első része ugye a reformnak, hogy megpróbál, nem egyenlősdíjról van szó, tehát félreértés, mert sokszor azt is szokták mondani, na most akkor biztos, hogyha én itt elvégeztem a harmadik fél évet az ELTE-n, akkor utána kimegyek a Sorbonra, és akkor a Sorbonon folytatom a negyediket. Nem biztos, mert hiszen vannak bizonyos, minden intézménynek megvan a maga kreditátviteli bizottsága, amelyik megvizsgálja a kreditek tartalmát, ugye ez van a kredit mögött, de ott maradt az osztály.
Nem biztos, de mondjuk elvileg megnyílt.
De elvileg viszont meg lehet tenni.
De ez egy uniós követelmény, ha úgy nézzük, egy szükségszerűség, ami viszont, hogy ismételjem a szót, csak a követelmény szintet, nem érinti a magyar felsőoktatás működését. És hát a szakemberek nagy része szerint ezért a magyar felsőoktatást nem azért kell átalakítani, nem azért van szükség a reformra, mert a követelmények miatt kell átalakítani, hanem a működését kell átalakítani, mert finanszírozhatatlan, alulfinanszírozott, sok olyan szakembert termel, amire esetleg nincs szükség, és a többi, és a többi.
Azért itt a reformnak egy nagyon fontos eleme volt az a megállapodás, vagy az a megállapodás még most is, amelyet ugye kötöttünk a felsőoktatási kerekasztalon, amely egyfajta vitafórum volt már tavaly itt óta, ahol részt vesznek nem csak a felsőoktatásban érdekeltek, rektori konferencia, hanem a felhasználók is, és részt vesznek az érdekvédelmi szervezet és szakszervezetek, nagycsaládosok, stb., hogy végül is megállapodtunk egy 3 éves finanszírozási rendszerben. Ez azért egy, van erre példa, a szomszédos Ausztria is úgy finanszírozza az egyetemeit, hogy több éves megállapodás alapján. Ez azt jelenti, hogy a magyar felsőoktatásra nem lehet azt mondani, hogy alulfinanszírozott, hiszen az idén 214 milliárd forint jutott a magyar felsőoktatás finanszírozására. Ennek a megfelelő százalékos, tehát indexált összege 2010-re, tehát 3 év alatt felmegy majd 241 vagy 246 milliárdra, és ez egy olyan megállapodás, amelyet az intézményekkel minden évben megkötünk, mert ennek két eleme van. Van egy állandó eleme, tehát egy úgynevezett fenntartói pénzrésze, és van egy változó eleme, ami mindig attól függ, hogy ez a képzési normatíva, meg a tudományos normatíva, ez mindig attól függ, hogy mennyi minősített oktatója van az intézménynek, és mennyi hallgatót vesz el, illetve hogy hogyan tud olyan szakokat hirdetni, amelyekre valóban jelentkeznek a hallgatók, amelyek piacképesek, amelyek a munkaerő elhelyezkedése szempontjából is jelentősek, mert azért ez a nem elefántcsontorolyos oktatási intézmény az egyik oldalon. A bolonyai rendszerben ugye mi Magyarországon úgy korlátoztuk a létszámokat, hogy ugyan felveszünk az első évfolyamba 56 ezeret, de a mesterképzése körülbelül csak az egyharmada mehet majd tovább, aki azt a plusz 2 éves EMA-t vagy magiszterképzést elvégzi. Tehát itt is látszik már egy minőségi szelekció. Az egész mögött az állt, hogy a ami minden európai felsőoktatással fokos, hogy ahol tömegesedik az oktatás, ott bizonyos színvonal problémák is vannak. Ez látszik. Ez nálunk is látszott. Ennek ellenére én, aki hát 40 éve vagyok a felsőoktatásban, azt kell mondjam, hogy azért a magyar felsőoktatásnak a színvonala nem rossz. Tehát ezt nem lehet mondani. Elismerik a diplomáinkat odakint, sok esetben sima ekvivalencia eljárásokkal, van, amikor valami plusz kell teljesíteni, nézzük meg a magyar orvosokat, vagy a szakorvosokat, abszolút Európában ismertek, vagy egy doktori, vagy egy PhD fokozat, minden további
nélkül elfogad. Hogy sokan elmennek.
Hát így van, így van. Tehát ezek szerint nyilván jó a képzés.
Nagyon, nagyon koncentráltan próbálom önt figyelni, és keresem azokat a pontokat, amitől a magyar felsőoktatás finanszírozhatóbb lesz, tehát megszűnik, vagy enyhül az alulfinanszírozottsága, és jobban fog működni, és az intézmények, illetve a képzések színvonala jelentősen emelkedik. Ezt eddig még nem nagyon
világos,
találtam, lehet, igen, nem figyeltem elég.
Mondom. Gyakorlatilag ugye a minőség növelését hát sokfajta szemponttal lehet elősegíteni. Minőségbiztosítási rendszereket kell az intézményeknek kialakítanunk, saját maguknak. Egy. Kettő, mi magunk is létrehoztuk a minőségi díjat, ami bizonyos kritériumok alapján egyfajta minősítési, tehát egy monitoringozáson keresztül az intézménynek megállapítja a hatékonyságát. Erre vannak ma nagyszerű háttértanulmányok, és nagyon sok helyen csinálják, nem csak nálunk, hanem Nyugat-Európában is. A finanszírozás esetében pedig ugye azzal, hogy ezt a képzési hozzájárulást bevezettük, és tavaly el tudtuk fogadtatni a kerekasztal tagjaival, illetve kialakítottunk egy új térítési és juttatási rendszert. Azért ugye a hallgatók, akik ma bekerülnek a felsőoktatásba, alanyi jogon, államilag támogatott képzésben, létszám szerint kapnak egy nagyon komoly állami támogatást, amit az intézmény igazán, és amelyben az intézmények egy térítési és juttatási szabályzat alapján, amely mögött egy kormányrendelet van, osztják fel ezeket a pénzeket ösztöndíjra, szociális támogatásra, a hallgatói önkormányzat céljaira. Ez ma 116,5 ezer forint. Tehát azon keresztül szeretnénk ösztönözni a hallgatókat, hogy aki mondjuk jól tanul, aki jó eredményeket ér el, annak megsegítjük a tanulmányait, annak esetleg a tandíj fizetés esetében is kedvezményeket adunk, vagy átkerülhet mondjuk valaki, aki költségtérítéses képzésre járt, és fizetett eddig, de nagyon jók az eredményei, akkor egy 15%-os határig átkerülhet az államilag támogatott képzésbe. Viszont fordítva is igaz a rendszer, hogyha valaki nagyon rosszul tanul, akkor lecsúszik. Én nem tudom, mennyire emlékszik, de az én időmben, aki közepes volt az egyetemen, vagy az alatt, annak fizetni kellett. Nem sokat, de ez a 60-as években volt, fizetni kellett. Tehát a képzési hozzájárulásnak is lenne egy ilyen célja, ez a 105 ezer meg 150 ezer forint, amelyiknek lenne egy ösztönző szerepe is, hogy nyilvánvalóan az egyetemnél marad a pénz természetesen, tehát nem a büdzsét, az állami büdzsét erősíti, nem a költségvetés az összköltségesnek a része, hanem az intézmény ösztöndíjakra használhatja felét, és a másik felét pedig fejlesztésre.
Híreket sem mondanunk, de innen folytatjuk. Az Aréna vendége Mohácz Károly, az Oktatás és Kulturális Minisztérium szakállam titkára.